Sziasztok, és azok benneteket, meg engem is már elmondtam, hogy 3 hete. Úgyhogy már lassan elvonási tüneteim lettek a gyülekezet miatt, vagy gyülekezet hiánya miatt. Az egy olyan témát hoztam most elétek, amit ti láttok, én még nem, de mindjárt látni fogom én is, ami az elmúlt 2 hétben nagyon sok helyen, meglepően sok helyen elém jött, és korábban már találkoztam vele nem egyszer, de most intenzíven jelent meg 3 különböző helyszínen is több alkalommal. Úgyhogy amit akartam hozni, hogy inkább öntsünk tiszta vizet a pohárba, mondjuk így. Hadd kezdjem a 5 Mózes felolvasásával, 5 Mózes 6-nak a felolvasásával. Egy jól ismert szakasz, hogyha valószínűleg nem újdonság, de azért olvassuk el közösen, így hangzik. Halld meg Izrael, az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolt neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban, vagy akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd fel azokat hátad ajtófélfájra és kapuidra. Amikor bevisz téged Istened az Úr arra a földre, amelyet esküvel ígért atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy neked adja majd, nagy és szép városokba, amelyeket nem te építettél, minden jóval telt házakba, amelyeket nem te töltöttél meg, ásott kutakhoz, amelyeket nem te ástál, szőlőköz és olajfákhoz, amelyeket nem te ültettél, és mégis ehhez róluk jó lakásig. Akkor vigyázz, ne felkezd meg az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről a szolgaság házából. És a zsidó nép életében a hitük megvallás az egy nagyon általános dolog volt. És kicsit bemegyünk ebbe a kis az ő megismerésükbe, hogy jobban értsük azt a mai napot. Számukra ez egy ilyen alapvető dolog volt, hogy megvallják a hitüket újra és újra. Ugye naponként elhangzott a Hald Izrael, a Somája Izraelnek az elmondása, ezt el kellett mondani az atyáknak a fiaik felé, minden otthonban, minden háznál, azért, hogy az emberek hallják. Az a lényegben, hogy naponta hallják, hogy továbbadják, hogy megmaradjon az, hogy kicsoda Isten, hogy honnan hozta ki őket, hogy mi az, amit tett Isten értük. És a hit megvallása a zsidó teológiában egy nagyon alapvető dolog, egy nagyon fontos dolog. Azt jelenti, hogy Isten jelenlétét behozzák a hétköznapokba, hogy minden nap legyen tudatos az, hogy igen, Isten ma is jelen van velünk. Hogy nem elég egyszer hinni, nem elég egyszer azt mondani, hogy igen, én hiszek Istenben, hanem a hitet aktívan, szavakkal, aztán egy tettekkel is az életben kell, meg kell tartani az életben minden egyes napon, hogy benne legyen abban az egész gondolkodásban, hogy ne tudjon elhalványulni, ne tudjon elkopni az idők során. Legyen evidencia az, hogy Isten ott van. És ugye, ha akik most éppen veszik az Isten tapasztalását, vagy már befejezték, azok látták és látják azt, hogy a könyv is beszél arról, hogy Isten jelen van az életünkben, mindenre hatással van, hogy ő földösen cselekszik körülöttünk, ő munkálkodik megállás nélkül az életünkben körülöttünk, hogy nem csak az van, hogy ott áll és ott vár, hogy megszólítható legyen, hanem az, hogy ő tevékenyen jelen van körülöttünk, sőt, igazából ő az, aki tevékeny, és mi őhozzá csatlakozunk, nem pedig őt hívjuk be magunkhoz. Szóval a napi hitvallás az egy alapvető fontosságú volt számukra. Az egyik leginkább az eszenciális része volt az ő hitvilágútnak. És volt több pontja is annak, hogy miért volt ez fontos. Részben azért, mert megerősítette az Isten elcsébe vetett hitet. Egy új alapot adott számukra ebben. Fenntartotta a szövetségi kapcsolatot, hogy emlékezzetek arra, hogy Isten szövetségben van velünk, ezt megkötötte Ábrahámmal, megkötötte a mi ősatyánkkal, és ez ma is él, és nem változik. Biztosította azt a fajta mind vallási, mind nemzeti, nemzetegységi kultúrának a folytonosságát, ami alapvető volt számukra, ami megőrizte őket. Ugye nagyon könnyen feloldottattak volna a nemzetek között, de ez megvédte őket, hogy egyfajta szövetségbe kovácsolta őket. És nagyon fontos volt hozzá, hogy nem csak egy elmélet volt ilyen szempontból a hitviláguk, hanem egy gyakorlattá, egy életformává alakult, hogy itt látjátok kiírva is. És a hit kimondása az nemzeti és vallási tevékenység volt egyszerre. Az egész identitásuk alapja volt. Ahogy szoktuk mondani, a keresztény identitásnak is van egy alapja, ez számukra is megvolt, sőt a szövetség megújítása is mindig megvolt ebben napról napra. És mindez ma is igaz számukra. És ami a különlegesség, és ami miatt akartam ezt eljöttek hozni hosszabban, az pedig az, hogy ez a fajta kimondás, ez a fajta megmondás, vagy megvallás, ez egyfajta, úgy nevezték el, hogy performatív cselekedetnek számít. Egy olyan fajta tettnek, hogy kimondtak, és azzal, hogy kimondják, azzal vallási értelemben kötelező érvényűvé emelkedik. Az egyfajta ilyen alapvetéssé válik. Nem csak leír valamit, hanem a kimondásával létre is hozzák ennek a valóságát. Úgy gondolkodtak, és úgy gondolkodnak máig is ebben. J.L. Austin, egy brit nyelvfilozófus beszélt legelőször erről, ennek a nyelvi, nyelvfilozófiai leírásában. Úgy mondta ezt ki, hogy amikor mondjuk van egy bíró, és kimondja egy bírósági tárgyaláson valakiről, hogy ő bűnös, akkor igazából mondhatjuk azt, hogy ő csak kimondta a nyilvánvalót, de mégis azzal, ami a bíróságon zajlik, azzal felhatalmaztuk azzal a joggal a bírót, hogy ő nem csak kimond valamit, hanem létrehoz egy jogi állapotot, hogy ennek kezdve, hogy bűnösnek számít, elítélt lesz belőle, és így tovább. És a ilyesmi fajtához hasonlított, ehhez a példához hasonlította ez a nyelvfilozófus azt, ahogyan a zsidó nép megél ezt a fajta kimondást. És amikor egy zsidó ember kimondja ezt a Sőmá Iszrael imádságot, végig mondja ezek a szavait, az nem csak egy információ közlés, nem csak mond valamit, hanem egyrészt azt mondja, ezt a három dolgot mondja elve, hogy Isten uralmát elfogadja, hogy igen, én megvallom azt, hogy ő neki uralma van az életem felett, aztán a szövetség felé való elkötelezettségét ki is nyilvánítja ezzel, hogy igen, én ehhez a szövetséghez tartom magam. Én nem belátom magam megalapozni, és ehhez tartom magam. És azt is mondja, hogy emiatt, amit Isten mond nekem, amire hív és utasít engem, azt megtartom. És nagyon fontos volt ez a három pont az Izraelnek az életében, hogy ez az alapja lett az egésznek. Ezáltal mondhatnám úgy is, hogy magára veszi a mennyei iga terhét, náluk ez az olma akus samájáim, az a fajta kifejezés, a királyság terhe és igája, amiben van az ő megvallásukban. Azt mondja, hogy igen, én ezt akkor magamra vállalom, én kész vagyok a felvenni ennek a súlyát, ennek a nehézségét. Teljesíti a törvényeket, Istennek az elírását, kész vagyok azokat megvalósítani, abba beleállni, és emellett pedig arra is kész vagyok, én Isten szolgáján tekintem magam, oda helyezem magam alá. Nem én vagyok a főnök, hanem Isten, a főnök pedig az ő szolgája. És a zsidóknál a megvallás az erről szólt, ezekről a pontokról. Ez gyakorlati része, ez a része mondjuk az elméleti, az uralom elfogadása, a szövetség jólatása, a kinyilvánítása és a parancsok megvállalása, és gyakorlati megvalósulása pedig az, hogy akkor én kész vagyok ennek felvállalni, akár a súlyát, hogy most akkor meghurcolnak, mert éppen ezt vallom, kész vagyok arra, Isten, amit mondasz, teljesíteni, és megvalósítom, és magamat lealacsonyítom, szolgálvá teszem, Isten szolgáljává teszem. És ezért mondjuk azt, hogy ebben a gyakorlatban jelenik meg az, hogy a kimondott hit az kötelező erőre emelkedik. Ugye a törvényet és akkor a bíróság kimond valamit, akkor lehet, hogy a 16 a felebbélés idő, akkor kötelező törvényűvé emelkedik. Talán kicsit hosszú ez az összefoglaló megfelvezetés, és lehet unalmasnak adott, csak fontos mégis tisztázni ezeket a kereteket, mert hogy Izrael népe számára ezt jelenti, és jelentette is jelenti ma is, a megvallás. Amiről beszélünk, hogy mi az, hogy megvallás. És amiatt fontos, mert hogy ennek egy komoly teológiai irányvonala indult el, főleg a 20. század második felében, az első felében is megjelent egy vonal, de második felében dominánsabban, mert hogy azt látjuk, hogy egyfelől van ereje a szónak. A kimondott szónak mindenképpen van ereje. Akár olyan módon is, hogyha elég sokat mondanak valamit, akkor szépen berőzöl a gyerekbe. Hány meg hány példát hallunk különböző emberek életrajzából, nem? Amikor arról beszélnek, hogy apám mindig elmondta, hogy nem leszek jó semmire. Hogy nem fogok elérni semmit sem. És így meg úgy is hallani azokat a beszámolókat, hogy de én akkor is elértem azt, hogy lett ilyen és olyan területen doktor vagy professzor lettem, ezt és ezt elértem. De még mindig ott csengő fülemben, amit mondott, akár apám, akár a tanárom, akár bárki más, hogy belőle nem messze ez vagy az. Emlékszem arra, amikor 14 évesen oda mentem az osztályfőnököm az általános iskolában, 14 évesen és 125 kilósan, oda mentem az osztályfőnököm, és mondtam azt, hogy katonai középiskolába fogok menni. És így előttem van az arca, hogy így kb. Végignéztetek, mert a terminátor, hogy mutat minden adatot, mert mindent kire tessük, meg a testzsír százalékot, egyebeket, és mondja, hogy biztos. Nem. Akkor inkább nem menj. Oda megyek attól, de nem biztos. És hogy le volt döbben, hogy ki ez a hülye, aki ezt kitalálta, hogy ez a melák oda fog menni. Ezt úgyhogy nem gondolom, hogy kirúgja egészségi felmérésen, de hogy így állt hozzá, semmi értelme elvenne nekem egy ilyen helyre. Nem volt egy bátorító hozzáállás, de nem volt annyira szörnyű, mint hogy mások elmondanak az életükben, hogy miket hallanak. És a Biblia is beszél arról, hogy a szónak súlya van. Azt látjuk a Szentírásban, Isten a szavával teremtette az egész világot. Létrehozott a semmiből valamit. Múltkor nem mondtam ezt el, de ugye a fekete lyukak azok bizonyítottak, de van egy olyan fajta hipotézis, hogy vannak fehér lyukak is, és mikor a fekete lyuk mindent elnyel, addig a fehérjük az, amiből egyszerűen az anyag kiáramlik. És ez nincs még bizonyítva. Az én fejem mindig az van, hogy na végre tudod sokáig, hogy kicsoda Isten, csak elnevezték fehérjüknek. Tehát, hogy alapvetően Isten a teremtő szavával hoz létre a nem létezőből létezőt, és ezt látjuk a Bibliában is. És azt mondja az ige, hogy az ő képmására születtünk. Azt mondja a példabeszéde 18-21, hogy élet és halál van a nyelv hatalmában. És amint kiki szereti azt, úgy eszi a gyümölcsét. Mennyire erős kifejezés, nem, hogy élet és halál van a nyelv hatalmában. De mennyire igaz ez? Mennyire könnyű a szavainkkal akár félelmet kelteni emberekben, akár reményt kelteni emberekben. Akár összezúzni az önbecsüléseket, akár éppen felépíteni őket. Nagy kérdés az, hogy ezt milyen módon gyakoroljuk. A megvallás görög szó, az a homológia, szó szerint jelentése az, hogy ugyanazt mondani, mint. Ugyanazt mondani, mint amit Isten mond. De azért fontos ez, mert ez igazából a helyes megvallásnak az alapja, ugyanazt mondani, mint Isten. Mert hogy ebből a fajta megalapozottságból indult ki aztán egy olyan fajta ág, mondjuk, hogy modern tévút, az a kívánságosság teológiája, nevezzük így, nagyon nagyobb folyton magyarra, de egy nagyon sokfajta neve van, ami a megvallás egyfajta eszközként, saját magam céljára használható eszközként akarja használni. Hogy a megvallásban az, amit én jónak látok, vagy amit én látok, vagy szükségesek látok, vagy ami számomra fontos, azt kell megvallanom, és azt kimondva fog az létrejönni. Erre alapozva, amiről korábban beszéltünk, innen gyökeresztetve a zsidó kultúránból, ahogyan ők gyakorolták a megvallást, meg maga a megvallás szó jelentéséből, csak egy picikét kicsavarva. Mert ugye nem, nem arról van már szó, hogy ugyanazt mondani, mint Isten, hanem ugyanazt mondani, mint amit én szeretnék, azért, mert Isten azt mondta, hogy mondjam. Kb. Ez az egyszerű kicsavarás az egésznek. Most nagyon primitíven akartam megfogalmazni. És aztán itt, hogyha elég hittel és elég kitartóan vallunk meg dolgokat, akkor azok létre fognak jönni. Egyfajta kötelessé tesszük Istent arra, hogy ezeket megteremtse, létrehozza, vagy már oda is elmegy az egész fajta mozgalom, hogy már igazából Isten belém adta ennek a teremtésnek a szavát, és én magam hozom létre. És most nagyon egyszerűen fogalmazva azt mondom, hogy megvallom, hogy enyém lesz ez a ház, és akkor idővel majd az enyém lesz, Isten maradja nekem, mert megvallottam hittel. De a Biblia az azt mondja, arra beszél, hogy Isten nem úgy adja mindezt, ahogy mi elképzeljük. Úgy fogom az például Jakab 4.13-nál, 4.3-nál, bocsánat, hogy kéritek, de nem kapjátok, mert rosszul kéritek, hogy élvezeteitekre költsétek azt. Nagyon könnyű beleesni ebbe a hibába, hogy összekeverem azt, amit Istentől kapok célként, meg azt, ami valóban az Úrnak a szándéka. Egy híres ilyen kép, talán találkoztam már lehet is az interneten, amikor Kenneth Copelandet megvádolták azzal, hogy ő a hívek pénzéből magánrepülőgépet vásárolt, hogy vette egy magánrepülőgépet, és kikérte magának, hogy ez nem igaz, nekem nem egy, nekem három magángépen van. Azért rossz megvallás, neki csak egy darab van belőle. És most mehetném tovább így, de hogy nagyon sok ilyen dolog van ebbe a fajta vonalba. És amit beszéltünk a zsidó népnél korábban, a kimondás az performatív cselekedetnek számított. Erre alapozzák ezt is, hogy ki kell mondani, és ha kimondom, akkor kötelező erőre emelkedik, meg kell valósulni ennek. Ugye nem leír valamit, hanem létrehoz valamit a kimondott szó. Csak hogy fontos látni, a zsidó népnél is megvolt ez, meg a maga szójelentésében is benne van az, hogy ugyanazt mondja, mint Isten, nem pedig Isten szavára alapozva mondom azt, amit én szeretnék, és ez egy komoly különbség. És itt van egy elakadás, mert ugye azt mondják, hogy kérlek, és adatik, aztán kész. Mert aki kér, mint kap, hát akkor nekem is kapnom kell, hiszen is azt mondom ki. Csak a zsidó után nem a kérésük megoldás volt a középpontban, hanem az, hogy Isten milyen hatalmas, az ő nagyságának a megvallása. Emlékeztek rá, amikor néztük? Isten uralmának elfogadása, a szövetség lojtásának kinyilvánítása, és a parancsolatok vállalása. Nem azt vallották meg, hogy mi minden fogja Isten velük tenni, hanem azt vallották meg, hogy kicsoda Isten, milyen hatalma van az életük felett, és hogy ők mire kötelezik el magukat. És ez volt a gyakorlatban, és aztán, hogy igen, akkor én kész vagyok ennek a terét magamra vállalni, én kész vagyok arra, hogy végrehajtsam Isten akaratát, és az ő szolgálatába fogok állni. És mennyire más az, amit vallottak, mint az, ahova aztán fejlődött ez a fajta vonal, ahova mondjuk hogy eltorzult. És a keresztény megvallás, a Krisztus követő megvallás célja sohasem az, hogy Isten hajoljon meg a mi akaratunk előtt, hanem minden esetben az, hogy a mi szívünk és a szánk igazodjon az ő igazságához. Hogy a mi szívünk, a vágyunk, a szándékaink, és a szánk, ahogy amit mondunk, az igazodik ahhoz, ami az ő szándéka. Mert aztán ezeket fogja követni a mi cselekedetünk is. És ha visszakanyarodunk az Isten tapasztalása, az alatt most sokan vesztek, akkor abban is ez van benne, hogy vegyem észre, hogy Isten hol munkálkodik, mit csinál, és ahogy meghív hozzá, én ahhoz fogok igazodni. Nem Isten hozzám, hanem ő hozzá. Nem Isten hozzám, hanem én hozzá. És itt van egy fontos pont, hogy a bibliai megvallás az mindig is Isten igazságának és igazságosságának a visszhangozása. Hogy amit ő mond, én azt akarom visszamondani. Én arról akarok beszélni. És a valódi bibliai megvallás az nem a körülményeinkről vagy a vágyainkról szól, hanem az mindig Isten jelleméről és Isten ígéreteiről beszél. Milyen az ő jelleme? Mit ígér ő nekem? És amikor megvalljuk az igét, akkor mondhatjuk azt, hogy láthatatlan szellemi valóságot hozunk létre, vagy helyezünk a látható nehézségek fölé. Akkor az, amit nem látható, én azt helyezem fölé, hogy az elfedi azt, ami éppen látható. Mit jelent ez gyakorlatban? Mit valljunk akkor meg? Például megvallom akkor ilyen szempontból az identitásomat. A megváltásunkat, az identitásunkat valljuk meg. Azt mondja, ha száddal Úrnak vallod Jézus, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Még a Isten tisztelet folyamán majd ketten bizonyságot volna tenni a hitükről, és ez pontosan erről szól. Az pontosan ezt jelenti, hogy megvallják a megváltásukat és az identitásukat. Nem más, hanem Isten magát. Aztán a másik, amit megvallunk, az, hogy Istennek, Isten jelen van az életünkben a bajban is. Nem azt mondjuk, hogy nincsen baj. Az egy önbecsapásom, azt vallom meg, hogy Isten nagyobb a problémátnál, a kihívás a nehézségnél. Hogy én őről beszélek, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Nem azt mondja el, hogy nincs semmi gond. Nem azt mondja, hogy nem is vagyok a halálvölgyében, nem vagyok ott, nem vagyok ott, nem vagyok ott. Nincs itt ellenség körülöttem. Nem ezt vallom meg, hanem azt, hogy még ott is van az ellenség körülöttem, az ellenség szem láttára terít az Úr előttem asztalt. Ha a halálvölgyében járok is, nem félek, mert az Úr velem van. Teljesen más megvallás. Az egyik arról beszél, hogy mi nincs körülöttem, másik az, hogy bármi vesz körül, Isten nagyobb annál. Ugye nem láthatót, fölé helyezem a látható problémáknak. Ugye az lefedi, az átfedi, az, vagy átkeretézi azokat. Vagy harmadik pontként megvalljuk a gyengeségükben rejlő Istennek az erejét. Ugye ahelyett, hogy a saját nagyságunkat vitathatnánk, hogy az én szavam miket mond val meg, azt mondja, hogy mindenre van erről Krisztusban, mert ő az, aki engem megerősít. Nem az én megvallásom, nem az én képességem, hanem mindenható Isten. És a helyes megvallás az nem az én vágyaimról szól, nem arról, hogy én miket akarok tudok tenni, az mindig Istenről szól. Arról, hogy kicsoda Isten, hogy mi az ő jelleme, hogy ő mire képes. Nem arról, hogy én mit szeretnék, hanem arról, hogy ő mire képes. Hogy ő mit mond önmagáról, mit jelent ki önmagáról, és az hogyan lesz valósággá. És az olyan fontos teológiai szempontból helyes pályára helyezni, különben könnyű elcsúszni abba a vonalba, kicsi lépésenként, hogy aztán fejünkben torzuljon ez. És az is akart azt mondani, mert voltak olyan személyek, akikkel most találkoztam, akiket láttam az elmúlt, mondjuk azt, hogy kb. 10 évben, 8-10 évben, hogy milyen apró lépésekkel torzult ez a kép a helyes megvallásból, a bibliai megvallásból, abba a vonalba, amikor már nem Isten nagyságáról, hanem az én vágyaimról szól mindez. Ne értsétek félre, nem arról van szó, hogy nem mondhatnánk el Istennek azt, hogy mi a mi szívünk vágya. Nem arról van szó, hogy ne fejezhetnénk ki, sőt, az a normális, hogy ezt megtesszük. Az a normális, hogy beszélek erről Istenről. De amikor kijelentést teszek, főleg mondjuk emberek előtt, akkor az arról kell, hogy szóljon, hogy kicsoda Isten. Milyen az ő jelleme, mi az ő igazsága. Nem pedig arról, amit én akarok mondani, vagy én akarok hallani. Szóval miért fontos akkor a helyes megvallás? Alapvetően azt mondhatnám, hogy a hit meg a vallástétel az elválaszthatatlan egymástól. Nem lehet elszeparálni a hitünket attól, hogy vallást tegyünk a mi hitünkre, hitünkről. A hit az a szívben születik, de úgy is mondhatnánk, hogy a szívben jön létre, de a száj által lesz cselekvővé. Lehet, hogy a szívemben azt gondolom, hogy de jó lenne venni egy szál virágot a feleségemnek, és elmondani, hogy szeretem. És erről lehet gondolkodni 3 éven keresztül. De ha nem veszem meg azt a virágot, és viszont neki, és mondom, hogy szeretlek, akkor nem fogja tudni azt. Persze mondtam azt, hogy mondtam neked korábban, nem változott meg a tény, tehát lehet így is mondani, de hogy nem lesz addig valósága, ameddig csak a szívemben érlődik, ameddig nem viszel engem ezt cselekvésre. Mi nem gyakoroljuk a mi atyánk rendszeres elmondását. Nagy házabban például rendszeresen elmondják újra és újra a mi atyánkat minden is tisztelt során. Bizonyos módon is egyfajta megvallás egyébként. Nem gyakoroljuk az apostoli hitvallás megvallásával vagy elmondását sem, de az is az alapotnak a kimondása. Pedig nem haszontalan feltétlenül ez sem. Van-e olyan, mikor van-e ütesztebb olyan, amilyen baptista hitvallás? Semmi? Az Úr közel, jövel Uram Jézus. Mi ez, ha nem egy baptista hitvallás? Persze egy picike csak, egy kis dolog, de ez ugyanaz, hogy én megvallom azt, hogy így gondolkodom. És ilyen annyira átmegy már egy rutinszerű dologgá, hogy ja, hát igen, a apostol hitvallás már hiszek, és akkor csak dörmőjött tovább, aztán kérdés, hogy már mit mondunk. Meg a jövel Uram Jézus is az is ilyen kis egyszerűség lenne, hogy igen, hát elmondjuk, aztán kész. De igazából is egy hitvallás. Az énekeink azok általában hitvallások. Amellett, hogy magasztaljuk Istent, abban is megvalljuk a hitünket nagyon sok énekben. Rengeteg olyan dolog van, amiben ez gyakoroljuk, csak nem is veszük már igazán észre. De hogy ezek azok a pontok, ahol azt éljük meg, hogy igen, Istennek a nagyságát jelentjük ki. 2 Korintus 4.13 ezt mondja, mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogyan megvan írva, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk és azért szólunk. Hogy az, mivel hiszünk, az nem fog megállni annélkül, hogy meg is, hogy beszéljünk is a hitünkről. Hogy a hitvallás mellett történjen. És ez önmagában egy fontos dolog. És szeretném kihangsúlyozni azt, hogy nem azt akarom mondani, hogy a megvallás teológiája az rossz. Sőt, azt gondolom, hogy szükséges és alapvető kell, hogy legyen a hívő ember életében. Hanem az, hogy mi az, amit megvallok, azt tud ilyen szempontból perdöntő lenni. Amikor Isten igazságát mondott ki, akár a betegségben, a gyászban, anyagi nehézségben, akkor ne akar hazudni azzal. És amikor találkozom emberek, és azt mondják, hogy nem mondom azt, hogy beteg vagyok, mert ez rossz megvallás, hanem könnyek ez a betegség, akkor abban már mágiát csinálunk. De ha azt mondom helyette, hogy tudom azt, hogy az Úr az én gyógyítom, és tudom azt, hogy ő benne van az én reménységem és az én jövőm, az megint egy más alap a helyez. Az egyik Istenről beszél, a másik a problémáról. Mennyire látjuk jól azt, hogy mit jelent ez a fajta megvallás? Hogy kell az, hogy a hitet teszek amellé, ami éppen körülvesz engem. Hogy Isten hűséges marad akkor is, amikor a világ reng. Amikor minden úgy tűnik, hogy össze akar onnani. Hogy Istenről beszélek akkor, hogy ilyenkor is azt mondom, hogy benne van a bizodalmam, és nem másban. Hogy ő az én reménységem. És nem az a megvallás, hogy engem nem ér el a gazdasági válság, mondjuk, hanem az, hogy nem ingat meg, mert Istenben bízom. Nem fogja a hitemet felborítani. Lehet, hogy el kell adnom az autómat, lehet, hogy kisebb házba költözöm. De nem fog semmit változtatni azon, hogy kicsoda nekem Isten. És a hitvallás az nem arról szól, hogy engem mi vesz körül. Nem arról, hogy engem ki vesz körül. Hogy én Istenben bízom. Úgyhogy erre bátorítom benneteket, hogy amikor arról van szó, hogy hitvallás van, akkor, hogy hitvallást tegyetek valamiről, akkor mindig erre figyeljetek, és ez lenne a középpontba. Hogy az, amit megvallok, az Isten jelleméről, Isten igazságáról beszéle. Ő rámutat, vagy valami másra. Ne keverjük össze az öncélú és pozitív gondolkodást, a Joel Osteen féle megvallásokat a krisztusi megvallással. Hogy ne eljen bennünk egy ilyenfajta kavarodás. A pozitív gondolkodás az az emberi elme erejében bízik. Isten igazsága megvallás, a bibliai megvallás, az pedig Isten szavának a megfelelbezhetetlen erejében. Hogy amit Isten kijelentett, az valóság ma is. És Isten kijelentései, azok mindig őróla szólnak. Amikor Isten ígéretet tesz mellettünk valamiről, akkor is, ha nézzük, mindig ott van mellette az, hogy ő kicsoda. És emiatt tesz egy olyan ígéretet, hogy. Ha már az elején beszéltünk Ábrahámról, vagy Abrahámról, amikor ott van az a kijelentés, hogy én soha meg nem másítom az ígéretemet feléd, akkor ugye csak egyedül megy keresztül a kettévágott, és aztán tűzben elégett állatok között, neki nem kell végig mennie. Tudod, hogy ez az én ígéretem, én ehhez tartom magam. Amikor a tisztparancsolatot adja Isten, akkor arról beszél, hogy kimentettél benneteket, és én megtartottam benneteket eddig, és így fogod csinálni a jövőben is. És ezért adom nektek ezt a micvát, ezt a törvényt, a tisztparancsolatot. Hogy ehhez igazodjatok, hogy értsétek, hogy én ki vagyok. Isten mindig arról beszél, hogy ő kicsoda. És aztán, amikor van hozzá egy ígéret, akkor azért van, nem azért, mert az ígéret legyen fontos, hanem azért, hogy lásd, és ezen keresztül megértsd, hogy kicsoda Isten. És amikor Isten ígér valamit, akkor mindig keresd meg azt, hogy mi az, amit ő magáról kijelent abban. Mert nem az ígéret lesz a lényeg, hanem az, amit megismerhetsz Istenből. Az, ami nagy lesz ő belőle. És a bibliai megválás az mindig Isten szavára alapoz, és hogy az az, ami megszámolhatatlan. Úgyhogy ne azt szolgálom, amit a világ diktál, és ne is azt, amire vágysz, vagy amit nagyon szeretnél, vald meg azt, hogy Isten mit mond önmagáról, és nyugodtan vald meg azt, hogy mit mond te rólad. Isten elmondja rólad azt az igazságában, hogy megtart téged, hogy ő a te erőforrásod, hogy szeretett vagy, hogy megváltott vagy, hogy elhívott az ő dicsőségére. Szóljanak erről a megvallásaid. Mert ez adja a mi reménységünket. Nem az, hogy mit kapok, nem az, hogy kicsoda ő és mit tett ő velem. Imádkozzunk most ezért. Köszönjük neked mindenható Istenem, hogy te olyan módon szólítottál meg minket, és olyan módon szólsz a te igéd által, ami mindig rád mutat, és mindig rólad szól. Köszönöm Istenem, hogy nem nekünk kell a középpontban lenni, mert nagyon síralmas lenne ez a világ, hanem te vagy, te lehetsz a középpontban. És Uram, segítsünk abban, hogy tudjuk úgy formálni a mi megvallásainkat, hogy ez mindig rád mutasson és rólad szóljon. Hogy a te igazságod legyen nyilvánvaló minden ember számára, hogy te tündökölj ebben a társadalomban, és te tündökölj bennünk is. Uram, segítsünk abban, hogy amikor olyan helyzetbe kerülünk, akkor tudjuk és merjük megvallani azt, hogy benned van a reménységünk, hogy benned van a mi jövőnk, hogy mi benned bízunk. Uram, nem megtagadni akarjuk a minket körülvevő rosszat, hanem azt akarjuk megtagadni, hogy annak nagyobb hatása lenne ránk, mint neked. És megvalljuk Istenünk azt, hogy te benned gyökerezünk, nem másban. Te benned alapoztuk meg az életünket, és tőled függ az egész életünk. Köszönjük, Uram, azt, hogy bármi is vesz minket körül, bármi is vár ránk az életben, tudhatjuk azt, hogy te nagyobb vagy azoknál. És Uram, ezt ma is megvalljuk, holnap is, és a jövőben mindenkor, hogy te nagyjá lehess ebben a társadalomban. Amen.